Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, most olyan egyszerűen akarok hozzátok szólni, hogy minnyájan könnyen megértsétek. Ahogy egykor a tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a bűnre adtátok magatokat, úgy adjátok most magatokat az igazság szolgálatában az életszentségre. Amíg ugyanis a bűn szolgái voltatok, Krisztus igazsága szinte semmit sem jelentett számotokra. De mi hasznotok volt abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hiszen annak következménye a halál. Most azonban felszabadultatok a bűn hatalmából, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn következménye a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és leány az anyjával, anyós a menyével és a menny anyósával. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Amit Szent Pál apostol a római hívektől kíván, az igen egyszerű dolognak tetszik első hallásra. Ám ha jobban belegondolunk, nagyon komoly és roppant erőfeszítést kívánó ügy ez. Valóban egyszerűen szól az apostol, jobban nem is lehetne mindezt leegyszerűsíteni. Ahogyan eddig a bűnben éltetek, mostantól fogva éljetek szentül. A baj viszont az, hogy az ember nem tudja lecserélni önmagát. Amit évek és évtizedek óta élt és szokásává lett, képtelen egyetlen szóra elhagyni, és helyébe, bármilyen okos és meggyőző is legyen a szó, új szokásokat fölvenni. Főként nehéz ez akkor, ha az ember gyermekkorától kezdve ilyen légkörben, gondolkodásmódban nőtt föl, és felnőttként ismeri meg az igazságot, vagyis a helyes utat. Igaz, föltételezhetjük, hogy az apostol nem egy azonnali változást követel, hanem a változásnak csak az elvét akarja megadni, és kellő bátorítást hozzá. Bizonyára kivárná a megváltozás folyamatának az időt igénylő lefolyását, és sok aprólékos útmutatás helyesbítés eredményét. Itt azonban egy írásos útmutatást és lendületet adó megindoklást küld a híveknek. Ennek kivitelezése és az aprólékos levezetése a helyi lelkipásztor feladata. A körülmények ismerete, az egyes személyek adottságainak behatároltsága mind olyan szempont, ami segíti vagy éppen nehezíti a keresztény igazságok és az apostoli útmutatás érvényre juttását. Röviden így foglalhatnánk össze Szent Pál figyelmeztetésének lényegét. A horizontális életszemléletből és célkitűzésből a hívők térjenek át a vertikális életszemléletre. Amit csak evilágian láttak, lássák természet fölött ilyen. Akik eddig az evilági dolgokat hajszolták, vegyék célba a természet fölötti értékeket. Ha eddig az anyagiak megszerzése töltötte ki az életüket, most már fordítsanak gondot, sőt, minden erejüket a lelkiek megszerzésére. Ezt a hosszadalmas folyamatot egy rövid szóval fejezhetjük ki, térjenek meg. Ennek az értelmi felfogása történhet akár egyetlen pillanat alatt is, de az elv gyakorlatba való átültetése, ez már csak az önmagunk ellen vívott keserves harc eredménye lehet. Krisztus tanítását megérteni, ehhez rövid idő is elégséges lehet, de mindennek életté váltása, ez sokszor egy egész életet kitölt. Az apostol egyszerű szavai tehát nem azonnali követelést jelentenek, hanem irányt szabnak a továbbiakban azoknak, akik Krisztust el akarják érni, követve őt. A teljes odaadásra akarják bátorítani és lelkesíteni őket. Ha filmen kellene megjeleníteni az apostol szavait, azt hiszem az első kép, szakkifejezéssel élve, egy nagy totál lehetne. Egy nyüzsgő piacképe felülről fényképezve, az emberek jönnek, mennek, ki ehhez, ki ahhoz a kirakathoz lép oda, be is mennek a boltokba, és kisebb-nagyobb csomagokkal jönnek ki. Él és mozog az egész piac, hullámzik az embertömeg, a nagy sokaság. Közülük ki lehet szemelni egy vásárlót, lejjebb ereszkedve a képpel, és azután az egymás kerülgető emberek között követni az ő útját. Egy idő után csomagokkal felszerelve igyekszik kijutni a forgatagból, hogy aztán hazatérjen és kicsomagolhasson. És másnap kezdődik ugyanez előről. Ilyen azoknak az élete, akikről azt mondja az apostol kis túlzással, hogy a tisztátalanság és a gonoszság szolgálatában a bűnre adták magukat. A másik tábort, akik az igazság szolgálatára és az életszentségre adták magukat, talán egy kiránduló, túrázó csoportként lehetne bemutatni. Kapaszkodnak a hegyoldalon fölfelé, megmegállva, mélyeket lélegezve, szétnézve ámulattal és szemlélik az egyre változó és egyre nagyszerűbb panorámát. De időnként föl is tekintenek, és egyre közelebbinek látják a csúcsot, ahová törekszenek, és ami egyre élesebben rajzolódik ki előttük, kibontakozva a párából. Nem a piac zaja és a város szagokkal teli elhasznált levegője veszi őket körül, hanem az erdő nyugalma és csendje. Nem kell tülekedniük és törtetniük, nehogy más vigyel előlük a kiszemelt dolgot. Nyugodtan, nyugodt templomban haladhatnak, bár nagyobb erőfeszítést kifejtve. De van látszatja a haladásuknak, és el tudják majd érni a csúcsot. Keresztényé lenni tehát belátható, hogy milyen lényegi változást követel attól, aki vállalkozik erre. Ha belegondolunk, elámulunk azon a hatalmas, világrengető munkán, amit például Szent Pál vitt végbe. De azt sem felejthetjük el, amit ő maga is hozzátesz nagy alázattal. Nem én, hanem Isten kegyelme én velem. És pontosan ez az a kegyelem adott erőt és segítette azokat is, akik meg akartak változni és változtatni az életüket. Ezek után joggal merül föl az a kérdés is, hogyan állunk mi ezzel a kegyelemmel. Mi ugyanis beleszülettünk a krisztusi hitbe, ezért ilyen lényegi változásra talán nincs szükség az életünkben. De kegyelemre és erőfeszítésre igen. Az nem mondható, hogy ez kisebb vagy nagyobb feladat számunkra, több vagy kevesebb kegyelmet igényel, mint a többieké, hiszen ilyen dolgokban nem lehet méricskélni, összehasonlításokat tenni. Mindenkinek mindig a maga feladata a legnehezebb. Inkább az a kérdés, hogy milyen buzgalommal és lelkesedéssel látunk hozzá. Mennyire hat ránk a lelki tömegvonzás, vagyis a körülöttünk lévő világ befolyása. Szent Pál itt sem ismer mértéket, mert csak a teljes odaadás számára megfelelő. Hát ezért írja, ahogy egykor a bűnre adtátok magatokat, úgy adjátok most magatokat az igazság szolgálatában az életszentségre. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ez csak apostolnak valamiféle elvakultsága és szigorú követelménye. Mert hiszen maga az Úr Jézus is kijelentette, nem szolgálhattok két úrnak. Ő sem ismeri a megalkovást és a félmegoldást. Az embereknek választaniok kell, ha pedig választott valaki, akkor ezzel a teljes elkötelezettséget és a teljes odaadást is ígérte meg. Aki nem gyűjt velem, az szétszór, mondta az Úr. De mintha már a Mózesnek adott főparancs is ilyen teljes odaadást követelne az embertől, hiszen az Úr Jézus így idézi ezt a farizeusoknak és írástudóknak, akik vitatkoznak vele. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez a bizonyos teljes pedig kizár minden mást az ember életéből. Teljes szívből szeretni annyit tesz, hogy senkit és semmi más nem engedünk a szívünkbe, nem férkőzhet, húzódhat meg ott más, mint csak Jézus Krisztus. Isten kizárólagos tulajdonába adjuk magunkat, ezt jelenti. Teljes lélekből pedig annyit tesz, hogy éjjel-nappal Isten és az ő ügye lebeg a szemünk előtt. Teljes elméből akkor szeretjük őt, ha folyton azt keressük, amivel a kedvében járhatunk, mi az elgondolása rólunk, hogy aztán azt megtehessük. A teljes erő pedig nem más, mint hogy nem kíméljük magunkat, amikor az ő ügyéről és az akaratáról van szó, vagyis igazi áldozatossággal állunk a szolgálatára. Most felszabadultatok a bűn hatalmából, és Isten szolgái lettetek. Meglepő az apostolnak ez a szóhasználata. A megtérés, a krisztusi tanítás nem több, mint az egyik szolgálat fölváltása egy másik szolgálattal. Hát Isten is szolgálatra fog bennünket, miközben szabadságot emleget? Hiszen az Úr Jézus egyértelműen megmondta a vele vitába szálló zsidóknak, ha kitartotok tanításom mellett, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ezek után fölmerül a kérdés, hogy az Úr Jézus követése szabadság-e, vagy inkább szolgaság. Az Úr magyarázata tesz világos különbséget itt a szolgaság és szabadság kérdésében. Ezt mondta ugyanis a zsidóknak, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga nem marad mindig a házban, de a fiú mindig ott marad. Ha tehát a fiú tesz szabaddá titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Az Úr szavaiból kiviláglik, hogy a bűnt cselekvő ember szolga. A bűn ugyanis nem tartozik az ember lényegéhez, valódi tulajdonságaihoz. A bűn mindig kiforgat valamit. A normális birtoklási vágyat kabzsisággá teszi, az étkezés életfeltételét mohósággá és habzsolássá degradálja, a szeretet természetes érzését uralkodássá, lefoglalássá silányítja. És pont ezekkel a megrontott emberi képességekkel tartja sakban a kiszemelt áldozatát a bűn. Nem más ez, mint a szenvedélyek rabsága. Az Úr Jézus viszont önfegyelemre és mértékletességre, megfontoltságra tanít minket. Aki ezt a példát követi, arra nem mondható, hogy a higgadtság szolgájává vagy a jószívűség rabjává tesz. Ezek túlzó kifejezések, össze nem illő szavak. Ezeket ugyanis szabad akaratából választja az ember. Nem valami érzés vagy szenvedély határozza meg tehát ilyenkor az ember tetteit ellentmondás nem tűrő erővel, hanem a saját meggondolt döntése vezeti. Így valóban szabad lesz. De legfőbb ismérve az, amit az Úr Jézus mint fogadott fiúként cselekszik, vagyis azt mondja, hogy Isten gyermekévé tesz bennünket, és így a bűn, ami és a rossz, azt célozza, hogy lerontsa az Isten művét, ugyanakkor az, amit jót teszünk, azt akarja elérni, hogy minél gazdagabb és növekedőbb legyen az, ami az Istené. vagyis miközben a bűn, a gonoszság cinkosává degradál minket, az, amikor a jóért fáradozunk, a sajátunkat növeli és gondozza, mert hiszen az, aki Isten fia, egyszer s mind örököse is az Istennek, ami az Istené, az az övé is. Mondhatnánk, a fáradozásai jutalmát saját maga szerzi meg az ember, hiszen nem Isten gazdagítja a fáradozással, hanem a maga örökségét bővíti. Az ember hajlamos arra, hogy az erőfeszítések miatt panaszkodjon, sajnálja magát. De ez csak abból fakad, hogy nem nézi a célt. Amikor valami jó, körülhatárolható cél áll előttünk, vagy mondjuk így érdek vezeti az embert, akkor nem ér rá panaszkodni, hanem szeretné minél hamarabb birtokolni a kitűzött célt. Hát hasonlóképpen kell fölfognunk az egész életünk törekvéseit is. A lelki célunk, vagyis az üdvösségünk az a magunk érdeke. Az ezért vállalt erőfeszítések tehát egyre közelebb visznek bennünket a cél eléréséhez. Így tekintsünk minden lelki feladatunkra, és akkor nem hagyja el panasz vagy kesergés az ajkunkat. Szent Pál szavai tehát élére állítják, és így mutatják be nekünk az életünk nagy kérdését. A bűnt követni eredménytelenség, vagy legfeljebb is múló jó érzés. A krisztusi tanítás megvalósítása viszont az örökségünket adja, tehát érdekünk. Krisztus szolgálatával nem másnak, mint saját magunknak szolgálunk, mert Krisztus visszahelyezett minket eredeti birtokunkba, Isten gyermekei lettünk. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.